mindaddig, amíg az ember nem kap Istentől személyesen megértéseket, kijelentéseket, hanem csak emberek által, akár a kiáltó szó által, akár vallásvezetők által, akár filmek által, addig az ember babonásan értelmezi a Bibliát, babonásan fogja fel a Biblia kijelentéseit. Az a fogalom például, hogy a nagy nyomorúság, az egy ilyen misztikus fátyollal bevont fogalom. Az ember elméjében úgy képzeli az ember, hogy lesz egy olyan egy nagy Armagedon, egy ilyen filmbe illő valami Armagedon. Persze lehet, ez sincsen kizárva, mert a holokauszt az egy ilyen Armagedon volt egy nemzet számára. A babiloni fogság úgy szintén. Azonban, hogyha mi folyton arra figyelünk, hogy a zsidókkal mi történt, és mit mutatnak a filmek, meg a különböző, mondjam azt, ilyen vallási spekulációk, mit mondanak, addig nem értik meg az igazságot, nem értjük meg a lényeget. Mi szerint a nagy nyomorúság mindenkivel egyenként megtörténik, meg kell történjen. Hogyha nem lennék benne valamelyest a nagy nyomorúságban, hogyha nem tapasztaltam volna, akkor én is el tudnám hinni azt, amit a filmeken láttam. Én is láttam ilyen filmeket, hogy az ott hagyottak, vagy az elragadtatás, meg ilyen különböző ilyen amerikai filmek, amelyekben arról van szó, hogy egy ilyen utopisztikus időszak van, egy hatalmas káosz az egész földkerekségen. Hangsúlyozom, hogy ezt sem lehet kizárni, de meggyőződés, hogy akik ezt hitték, hogy az egész erről szól, sokan már el vannak temetve, és azt nem érték meg. Nem történt semmiféle nagy nyomorúság globálisan. És azt kell mondjam, hogy jaj azoknak, akik a nagy nyomorúságot úgymond megússzák, sőt, a mai kereszténység azt hirdeti, hogy az Úristen elviszi az övéit a nagy nyomorúság elől. De ez hazugság, hisz Isten nincs, ahogy elvigye az embereket a nagy nyomorúság elől, hisz a nagy nyomorúság mindenkiben egyenként történik. És a nagy nyomorúság pedig arról szól, hogy az ember Isten lelke által, az Úr Jézus szavai által szembesül azzal, hogy ő miben élt egész életében, mire fordította az életét, mennyi hazugságot és mennyi bűnt halmozott, és szembesül azzal, hogy a teste vágyakozik a bűnre, vágyakozik a régire, vágyakozik a kényelemre, vágyakozik arra, hogy itt a földön mennyországot éljen, Édenben éljen, és ilyenkor kezdődik el a harc az emberben, a hitnemes harca, minden egyes, nem kettes, hanem minden egyes ember lelkében, nem a két szívűek, a kétfelé sántikálók lelkében, hanem az egyesek lelkében, akik egységben vannak az atyával és a fiúval. Elkezdődik a harc, mert a Szentlélek mi bennünk, a mi szívünkben, a mi lelkünkben harcol a lelkünkért, vívja a harcot az összes hazugság és az összes bűn ellen, amit valaha láttunk és valamit valaha elkövettünk. És ez egy hatalmas Armagedon, hatalmas nyomorúság, legalábbis én ezt így élem meg. Vívódtam elég sokat, és talán még kell vívódjak. Nem csak lelkileg, hanem fizikailag is talán. Isten tudja. Sőt, fellázadtam teremtőm ellen. Az ellen, aki megmentett, aki csodákat tett, kérés nélkül jeleket adott, és tanított, és megvigasztalt, pedig nem érdemeltem meg. Rá is fellázadtam. Én nyomorult. A nagy nyomorúságomban fellázadtam teremtőmre, még a megváltomra is, majdhogy nem. Habár így a Krisztus szava ellen nem igazán tudok lázadni, hála a jóságos Istennek. Tudom, hogy igaz minden betű, de néha úgy érzem, hogy a szívemben az atyát számon kérem, hogy ő mit képzel magáról, hát ez hogy történhetett, amit Kornélia megélt, legutóbbi felvétele, nem legutolsó, remélhetőleg, legutóbbi felvétele. Atyám örömében YouTube csatorna fel van téve, hogy találkozásom jobbal. Na azt, aki meghallgatja azt a felvételt, megtudja, hogy mi az, hogy nagy nyomorúság. és boldogok a nyomorultak, akik nyomorúságban vannak, és vívják a harcot a saját bűneik ellen. Röviden elmondom, hogy a nagy nyomorúságot én hogy éltem meg, és hogy élem meg, mivel hogy a legfőbb és a legféltettebb bűn az ember számára, a legfőképp a férfiak számára, de azt hiszem, hogy a mai nők sem különböznek a férfiaktól. E tekintetben a paráznaság. Imádjuk a paráznaságot. Lelki értelemben Istennel szembeni paráznaságot, hűtlenséget, és testi értelemben a szexualitást, a testi élvezeteket mindannyian imádjuk, főképp a szexet, a paráznaságot. És nyilván ettől Isten meg akar minket szabadítani, meg akar tisztítani, gyermeki akar formálni. A gyermekek nem paráználkodnak, nem szexelnek, nem maszturbálnak. De hogyan szabadítson meg? Én hiába mondom magamnak azt, hogy jaj, hát én nem paráználkodom, és nem vagyok parázna, mert nem kell nekem, és én elhagytam ezt a bűnt. Emberek, ez nem egészen így van. Ez nem egészen így van. A harcot az ember meg kell vívja belül és kint. És mivel, hogy a paráznaság volt nekem is egyik legfőbb megkötözöttsége, amiből az Úristen valamelyest kimentett engemet. Lehet, hogy nem teljesen, nagy elbízzam magam, nagy felfúvalkodjak, mert arra is hajlamos vagyok. És hogy valóságosan meggyűlöljem ezt a bűnt, mert azt mondja Jézus, aki nem gyűlölte meg a saját lelkét is, a régi lelkét, az óember lelkét, aki nem gyűlölte meg, a testivé vált lelket, a karnális, a szeximádó lelket, aki nem gyűlölte meg, az nincs, ahogy meglássa a mennyek országát. És mit tesz a mindenható Isten? Elém hozza a paráznaság képeit kívül és belül, a lelkemben is, álmokban is. És azt adja, hogy harcoljak, vívjam meg a harcot a paráznaság ellen. Kívül is kell vívjam, belül is. Hogyha nem vívom, akkor kívülről belém folyik, visszafolyik a paráznaság, és én visszafolyok a paráznaságba. Ezért az elmúlt években rengeteg nyomorúságos állapottal találkoztam, tragédiával találkoztam, amelyek emberekkel történtek, akik a paráznaság miatt kerültek nagy nyomorúságba, nagy betegségbe, fájdalomba, rákos daganat, prostata, méhnyakrák, emlő daganat, petefészek, agy, és így tovább, a paráznaság miatt. És Isten megmutogatta, hogy lássam, hogy mi a következménye az én bűnömnek. Versengés, pofoszkodás, háború, öngyilkosság, gyilkosság. Ezek történtek a paráznaság miatt. Nem hiába küldte az angyalt a mindenható Isten annak idején, amikor Gábor, Levike és én találkoztunk ahol az emberre, persze akkor nem tudtuk, hogy angyal. És a legfőbb üzenete neki az volt, hogy elmondta azt, hogy mi történt a paráznaság miatt. Mondott nekünk egy nagyon kemény történetet. És utána mindannyian beleestünk a paráznaságba. Pedig figyelmeztetve voltunk. Milyen mélyen voltunk a bűnbe, hogy elmondta nekünk, többször elmondta is, nem hallottuk meg. Még azután is visszakívánkoztunk a testbe, a paráznaságba. És amikor az ember látja kívül az embereken, a nyomorultakon, főképp akik nem is ismerték meg Istent, hogy mennyit kell szenvedjenek a paráznaság miatt, az valamelyest meg tudja az embert állítani, hogy gondolkozz el, még mielőtt belekezdenél, beleugranál egy ilyen lehetőségbe. Mert Istent nem csak lélekkel lehet szeretni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel, és minden erőddel. Hát így lehet ellenállni az ördögnek, hogy az ember teljes lelkével, teljes szívével, elmével és minden erejével ellenáll az ördögnek, a paráznaságnak. Főképp, miután nyilvánvalóvá vált számára, nem csak a Biblia által, a valóság képei által is, hogy brutális és elhordozhatatlan fájdalmakat okoz a paráznaság az embereknek, pokoli kínokat már itt a földön, persze, hogy a test képes rá, vágyik rá, két ember lakozik bennem, hogy mondja Pál apostol, a test képes lenne rá most is. De mit teszek azok után, amit láttam, amit olvastam, és amit láthattam a valóságban, mik történnek a paráznaság miatt, mit teszek? Beleugrok, és elkövetem azt, vagy inkább vívom a harcot, és azt mondom, hogy atyám, nyomorult vagyok, könyörülj rajtam, mert az én régi emberem, a testi emberem visszamenne oda, vissza akarná vinni a gyermeket a paráznaságba, a bűnbe. És emberek, ez a nagy nyomorúság. Néhány éve, jó néhány éve látom a nagy nyomorúságot, hogy mit okoz a paráznaság. A lelki értelemben vett paráznaság, amikor az emberek maguknak hoznak létre isteneket a saját fejük szerint. Pozitív gondolkodás, vonzás törvénye, egészséges életmód, bio életmód, kézállás, fejállás, egészséges pozitúrák, testgyakorlatok, meg minden. Jóslás, meg sámánok, meg tátosok, meg varázslók, meg jelmagyarázás, meg asztrológia, meg minden. Ez a paráznaság lelki értelemben, amikor minket nem érdekel, teremtünk szava, elfordulunk tőle, és ennek az egyenes következménye a testi paráznaság. Azért kell az megtörténjen, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy a lelkünkben mi van, hogy a lélekben mi paráznák vagyunk. És aki erről nem akar tudomást szerezni, annak Isten megengedi, hogy essen bele a testi paráznaságba is, hogy nehogy többet gondoljon magáról, mint aki, mint ami, és tudja meg, hogy parázna az ő szíve, az ő lelke. És hogy az ember meglátja, hogy mennyire jellemtelen, mennyire hűtlen, mennyire nincs megtisztulva az ő lelke, akkor talán azt mondja, hogy Uram, irgalmaz, kegyelmez, és vágyik arra, imádkozik, hogy Istennek a lelke harcoljon ő benne az ő lelkéért, hogy ne menjen vissza se a lelki, se a testi paráznaságba. És akik harcolnak, azok nyomorultak. Hát most képzeld el, hogy a másik éppen ott van a jacuzziban, és élvezi az életét, én is azt csináltam, mentünk a sós cseberbe, meg mindenhova, élveztük az életünket, a testi életünket. Ilyen bolondságokkal nem foglalkoztunk, mint most, ugye? Mert ez bolondság a testi ember számára. Sokan elmentek télen nyaralni, egzotikus helyekre nyaralnak, élvezik a testi életüket. Én meg nyomorúságban vagyok, mert nekem minden napom nyomorúság ilyen értelemben, hogy a bennem lévő Szentlélek harcol az én lelkemért, hogy ne veszek el, hogy ne éljek a testnek, ne a testnek vessek, ne a testieket csináljam, cselekedjem, hogy ne vesszen el az én lelkem, nem harcoljak a lélekért, keressem a lelkieket, de a lelkiek szembe mennek ennek a világnak az összes normáival. Tehát én nem vagyok normális a világ szerint, Isten gyermekei nem normálisak e világ szerint, mert e világ normái, az élet ellenségei, a lélek ellenségei, az ártatlanság ellenségei, hisz erről szól a paráznaság, hogy elvesszük egymás ártatlanságát. Na akkor hol van a nagy nyomorúság, hogyha ez igaz? Nem csak halucinálok, nem csak beképzeltem magamnak, hanem ezt valóságosan vívom, ezt a harcot én is. És tudom, hogy Isten gyermekei vívják ezt a harcot, határon innen is, határon túl. Akkor hol van a nagy nyomorúság? Az én lelkemben, a te lelkedben, és mindannyiunk lelkében. Nagy nyomorúság van. Nem tudunk asszimilálódni. Ilyen buddhista módon, hogy test, lélek, szellem, harmónia. Már nem hisszük el a hazugságot. Nem akarunk harmóniában lenni a rothadással. Már nem hiszünk ebben. Mert megláttuk az igazságot. Régebb könnyű volt, mert harmóniában voltunk a testünkkel. Amit a testünk kívánt, azt cselekedtük. Ettünk, ittunk. Közösültünk a kutyák. Saját kedvünk szerint, ahogy akartunk. Pénzt kerestünk, költöttünk, kirándultunk. Azt csináltunk, amit akartunk. Harmóniában voltunk a testtel, de a test megy a temető felé, a rothadás irányába, és magával rántja a lelket. A rothadásba, ez a pokol. Ki akar harmóniában lenni a testtel? Ki akar buddhista lenni ezek után? Aki ezt hallotta, ki akar buddhista lenni? És ki hisz a Facebooknak, hogy test, lélek, szellem, harmónia? Vigyázzatok, emberek! Ez a sátánnak az igéje, a sátánnak a parancslata. Test, lélek, szellem, harmónia. Így menjünk a temető irányába. És hogyha a lélek nem szabadul fel, nem tud kijönni a testből, végig kell szenvedje a testnek a rothadását, ez a pokol, a seol, a gehenna tüze, az ő férgök meg nem hal, tűzök el nem aluszik. Hol van a nagy nyomorúság, mikor lesz? Ha valaki azt kéri, hogy mikor lesz a nagy nyomorúság, az ember veszélyben van. A lelkedét kiáltok, veszélyben van a lelket. Ha azt kérted, hogy mikor lesz a nagy nyomorúság, óriási veszélyben a lelket. Mert a nagy nyomorúság el kellett volna már kezdődjön talán számodra is. A szó legjobb értelmében, hogy vívd a harcot a lelkedben, vívd a harcot a test ellen, a testiség ellen, a bűn ellen, és kívánt az igazságot, Istennek a lelkét, kívánt azt cselekedni, amit Isten mond, amit Jézus cselekedett, és amit mutatott, és ne azt, amit a testet kíván, hogy a testet megfeszíteni, a nagy nyomorúság a test megfeszítése. Feszítsétek meg a test indulatait, a testet, annak kívánságaival együtt. Ezt mondja Isten. Még meddig kérdezzük, hogy mi a nagy nyomorúság, és mikor lesz? Akinek még nem kezdődött el, én kívánom, hogy kezdődjön el a nagy nyomorúság. Isten segítségével, az ő lelke által, a Krisztus vére által, és vívja meg a hitnemes harcát, és elmondom, hogy miért érdemes ezt a harcot megvívni, és miért érdemes itt a földön nyomorult lenni, a hazug jólét helyett, a hazug testi békesség helyett. Azután látám, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak, és kiáltanak nagy szóval, mondván, az idvesség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé, az angyalok pedig mindnyájan, a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent. Ezt mondván, ámen. Áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő a mi Istenünknek mind örökkön, örökké. Ámen. Akkor fedele egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, Uram, te tudod, és mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Kik a fehér ruhások? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, a hit nemes harcából, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjóznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Kik azok, akik a nagy nyomorúságból jönnek, Isten gyermekei, akik megvívták a hitnemes harcát a lelkükben, és kívül is a bűn ellen, a paráznaság ellen, a hazugság ellen, az istentelenség ellen, a bálványimádat ellen, az önimádat ellen, akik a lelkükben harcoltak, megfehérítették ruháikat a bárány vérében, a Krisztus szava által, a bárány vére, a Krisztus szava, amely szembesít minket a bennünk lévő bűnökkel. Azt mondja másik helyen, hogy a fehér gyolcs, a fehér ruha, a szentek igazságos cselekedetei, tehát Isten gyermekeinek, nem a katolikus szenteknek, hanem Isten gyermekeinek, a bizonságtevőknek az igazságos cselekedetei, ez a fehér ruha, a fehér gyolcs és a bárány vére, ami kiontatott a bűneinkért, a váltság, amit Jézus fizetett az ő vérével, akik az ő véréért megkapták a bűneik bocsánatát, felismerték a bűneiket, őszintén megbánták, és megkapták a bűneik bocsánatát, és harcoltak a bűn ellen a Krisztus szava által minden nap, minden áldott napon, reggeltől estig. Nem vállaltak közösséget és kompromisszumot a bűnnel, nem engedték be az ő lelkükbe a bűnt. A Krisztus beszédével megállították, lefegyverezték, leleplezték a bűnt a Krisztus szavával, nem engedték vissza a lelkükbe, és harcoltak, és nyomorúságban voltak, mert kínlódtak, mert az ő testük is visszaváltozott volna a régibe, de Isten lelke nem engedte. ők, akik fehér ruhákban vannak. Áldom és magasztalom a mindenható Istent. Kedves barátom, bizonságtevő barátom. Egyszerűen csak ezt felolvasta, ezt a részt a Jelenések könyvéből, és átküldte nekem. Miért tette ezt? Az én, mert engedelmes volt. Az én, mert engedett Istennek a lelkinek. Ő sem tudta, hogy miért. Átküldte nekem. Át kellett küldje. Nekem erről fontos beszélni. Magamért és mindenkiért, aki ezt megértheti, hogy mi az, hogy nagy nyomorúság, és mikor lesz. Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek, és mondék néki, Uram, te tudod, és mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, a hitnemes harcából, amit minden napon vívtak a bűn ellen, a Krisztus szavával, hogy ne engedjék vissza a bűnt a lelkükbe, és megmosták az ő ruháikat, az ő cselekedeteiket megtisztították, és megfehérítették ruháikat, a cselekedeteiket a bárány vérében, a Krisztus szavában. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt. Tehát a bizonságtevők Isten királyi széke előtt vannak éppen most is. Lélekben ott kell legyünk. Azt mondja Jézus, hogy szinte Isten, nem, Pál apostol mondja, szinte Istenből szólunk. Jézus pedig azt mondja, hogy ne gondolkodjunk, mit fogunk beszélni, mert úgysem mi fogunk beszélni, hanem atyánk lelke fog szólni mi általunk. Ezt mondta az Úr Jézus. Tehát mi Isten királyi széke előtt állunk, és a mi testünk az ő szent lelkének a temploma. Ezért fontos a ruháinkat megőrizzük, legyenek fehérek. Ott állunk az ő király széke előtt, és szolgálunk neki éjjel és nappal az ő templomában. Hogyan szolgálunk? Azt, amit látunk és hallunk, nyilvánvalóvá tesszük, mint bizonságtevők. Azt mondjuk, amit tudunk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. Ezt mondja az Úr Jézus. Ez a mi dolgunk itt a földön, és aki a király székben ül, kiterjesztés sátorát felettük, tehát védelmezi őket, oltalmazza őket, beszél hozzuk, szót ad az ajkaikra, és beszélnek és bizonságot tesznek minden népnek, minden nemzetnek, Isten hatalmas és dicsőséges dolgairól. Ez a bizonságtevő dolga. Nem az, hogy vallást alapítson, és embereket templomba, meg gyülekezetbe hívja, hanem az, hogy bizonságot tegyen a bűnök bocsánatáról, az újjászületésről, a lélek feltámadásáról, arról, hogy Isten beszél mindenkihez, aki őt keresi, és megad minden eszközt arra, hogy a ruháját megtisztítsa, a lelkét megtisztítsa, fehérre mossa, hogy gyermekké legyen Isten gyermekévé. Nem éheznek többé, mert kapják a mindennapi kenyeret, nem éhezünk. Van táplálékunk fentről, nem kell másoljunk, sem mi is másoljunk. Emberektől, máslatoktól nem kell másoljunk, sem a pásztoroktól, sem a lelkészektől, vallási vezetőktől, mert Isten személyesen szól hozzánk, adja a mindennapi kenyeret, nem éhezünk többé, és megtörjük a mindennapi kenyeret, és megosztjuk embertársainkkal. Sem nem szomjúhoznak, mert azt mondja Jézus, hogy életvizének, élő vizek, buzgó forrása van ő bennük. Élő vizek, buzgó folyamai folynak belőlük. Ez a bizonságtevők dolga, ez a bizonságtétel útja. Akik fehér ruhában vannak, nem külsőképpen, mint valami bohócok, hanem belsőképpen. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, ennükat, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, az élő vízhez vezeti őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Ezért éri meg nyomorútnak lenni itt a földön. Ezt írja Károly Gáspár, akit lenéz a modern kereszténység, akik megszellemestették Istennek a szavát. Mert Károly Gáspár lelket fordított jó okkal. Fordított lelket. Tudta, hogy a magyar nyelven a szellem szó mihez lesz asszociálva lélek által. Isten tudta, és nem akarta, hogy az ő lelkét a magyar ember a röpködő szellemekkel asszociálja, sem a szellemi tudással, a szellemi képességekkel, az aggyal, a gnózissal. Nem akarta Isten ezt. Ezért Károly Gáspár léleknek folytotta Isten lelkét, a Szent Lelket. Ő így vall a nagy nyomorúságról. Mostan noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szentlélek Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki boldogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet, és az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk. Károly Gáspár is megélte a nagy nyomorúságot. Az Úristen elvette a feleségét és a gyermekeit néhány évvel azelőtt, hogy ő a Bibliát leforítsa, és teljes életével, teljes szívével, lelkével is, elméjével és erejével azzal foglalkozott, a fordítással, hogy a magyar embernek legyen Bibliája, hogy legyen, amit később meghamisítani és megszellemesíteni. Ő nyomorúságban volt. Azt mondta, hogy mostan noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, de csak külsőképpen, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szentlélek Isten ütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki boldogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet, és az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk. A hitnemes harca nyomorúsággal jár, vívódásokkal jár. Sok harcunk van, még a egymással is néha harcolunk, mert nem értjük egymást, nem értjük egymás helyzetét, vagy pedig látunk valamit, és nem tudjuk, hogyan mondjuk el, hogy meg se bántsuk az atyánk fiát, a barátunkat, a bizonságtevőt. De az igazság ne legyen elrejtve. Nem tudjuk, hogy csináljuk, és vívódunk is, fohászkodunk, hogy Isten beszél általunk, és dolgozzon mi bennünk. És nem vagyunk harmóniában a testtel, sem az agyunkkal, a szellemünkkel, hanem Istennel kívánunk egységben lenni, egyetértésben lenni, és ez nem test-lélek-szellem harmónia, hanem újjászületés, Isten lelkével való járás, és ez a harcról szól, a hitnemes harcáról. Felolvasom, hogy Pál apostol miért volt nyomorult, hogy volt ő nagy nyomorúságban, mi okozta a nagy nyomorúságot. A barátjának írta ezt a levelet Timóteusnak. Azt mondja, hogy kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, és az ő országában, hirdest az igét. Állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elforítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégezte, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon. Az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Igyekezzél hozzám jönni hamar. A hitnemes harca, a nagy nyomorúság, mert amit mondunk, és amit hiszünk, az szembe megy mindennel, amit mostanig hittünk, test szerint, agy szerint, szellem szerint, amit mi hittünk mostanig, amit most hiszünk, Istennek a szava, a Krisztus beszéde szembe megy mindennel, és meg kell vívjuk a harcot az egónkkal, a saját szívünkkel, a saját testünkkel, az óemberünkkel, az emberekkel, a rokonokkal, ismerősökkel és mindenkivel meg kell vívjuk a hitnemes harcát, az ellenségeinkkel, a Krisztus szavát használva ebben a harcban, szeretettel, béketűréssel és tanítással, vagy mondja Pál apostol, és ez vívódással jár, mert nem vagyunk egyetértésben mindenkivel, nem bratizunk mindenkivel, nem vagyunk barátok mindenkivel, nem köthetünk kompromisszumot sem, mert ezekért a szavakért a legdrágább vér folyt ki a kereszten. A bűntelennek a vére, hogy ezek a szavak örök igazság lehessenek azok számára, akik megmenekülhetnek. Ez a harc, a nagy nyomorúság, amit a szívünkben vívunk, és amit kint is vívunk. A világgal, a mennyek országába csak a nagy nyomorúságból lehet megérkezni. A Kánaánból, a hazug Édenből, az Európai Uniós Édenből nem lehet belépni a mennyek országába, csak a harcból, amelyet tisztességesen megvívtunk, a Krisztus szava által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.